Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött Isten tiszteletére. Isten tiszteletére az Isten tisztelők járnak. Meghozzák azt a döntést valamikor, és meghozzák azt a döntést minden nap, amikor eljönnek. Lehetne mindenki máshol is, de úgy döntött, hogy ide jön. Isten tiszteli azt, amikor valaki tiszteli őt, és ma is egy lehetőség lesz az ő jelenlétébe az Úr napján az Úrral találkozni. Nyissuk meg a Bibliánkat, a Lukács írása szerint evangéliumban. A szolgálataim alapja ezen a hétvégén a Lukács írása szerinti evangélium. Úgy kezdi Lukács az evangéliumát, hogy ő szorgalmasan utána járt mindennek, tehát a történetírás szabályait követte, kereste az elsődleges forrást, ha volt, hanem akkor a másodlagost, de nagyon alaposan utána járt, Isten lelke ebbe vezette. Most akkor a Lukács evangélium 7. fejezetéből a 36. verstől a rész végéig fogunk olvasni. Isten igéjét tiszteletből fennállva hallgassa a gyülekezet. Lukács evangéliumából a 36. verstől is szól Isten igéje. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék nála, mármint Jézust. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál, sírva, és könnyelve kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt, az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt. Mester, mond. Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél, és az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg. Ő pedig, mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet. Ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezni egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Ennyit olvasunk, most imádkozzunk. Úr Jézus, igazából te voltál ott a főszereplő Ez a kérésem, hogy legyél itt is. Amen. Tessék helyet foglalni. Ahogy említettem, Lukács nagyon alaposan utána járt mindennek, és valahol Isten adott neki egy olyan írói vénát, hogy művészi ábrázolással írja le az eseményeket, hogy nagyon, nagyon jó el tudjuk képzelni. Ezt, ha valaki színre akarja vinni, igen könnyű karaktereket találni rá. Simon farizeusnak a helye, vagy a háza, az olyan helyen lehetett, és olyan lehetett, ahogy a legtöbb jómódú embernek. Kérem, nézzük az elsőt. Ezt egy korabeli zsidó háznak mondták. Ma is figyeljétek meg, hogy a gazdag emberek magas kerítéssel, kamerával, vérebekkel körülveszik a birtokukat. Ne kukucskáljon oda senki, az az ő birodalmuk, házuk, a váruk. Ez valahogy jellemző azokra az emberekre, akik magukról azt gondolják, hogy ők azért fölötte állnak az átlagnak. És ez egy ház, ahova bemenni nem lehetett csak olyan könnyen. Azt is lehet mondani, hogy a kerített, zárt helyre, ha valaki bement, általában látott egy jól berendezett udvart, sok esetben pergolával, ahogy itt a rómaiak után nevezik, amire ráfutott a szőlő, a lugas, ahova kimentek a szökőkút mellé nyáron étkezni is, és egy ilyen udvar próbáljunk elképzelni. Tehát ilyen helyre bejutni hivatlan vendégnek lehetetlen, mert egy kapukkal zártak. Azt is tudjuk, hogy volt egy olyan erős szokás, hogy keleti vendéglátáshoz híres volt mindig ma is, volt egy olyan szokás, hogy annak dacára, hogy ezek a házak zártak voltak, ha a tulajdonos, a gazda meghívott egy köztiszteletben álló rabbit, akkor ebben az esetben sarkig tárva hagyta a bejárati kaput, azt jelezve a környékbeli embereknek, hogy jön hozzánk a rabbi, ti is részesülhettek az ő bölcs tanításából. Most szabad a gazda, vagy szabad a gazdához bejönni. Így lehetett, hogy ez a hivatlan vendég, ez az asszony be tudott lopakodni, és majd még másik adalék is, kortörténeti adalék segít abban, hogy jobban megértsük azt a helyzetet, amiben ez lejátszódott. A gazda három fontos dolgot, amit Jézus majd visszamond, soha nem mulasztott el, hogyha, ahogy mondtam, köztiszteletben álló tanítót, rabbit hívott meg. Először is a tárt kapukhoz kiment, ott várta a vendéget, és amikor jött a vendég, akkor vállára tette a kezét, homlokon csókolta, békecsókkal köszöntötte, és beinvitálta a házába. Mivel akkor nem voltak bitumenes járdák, saruban közlekedtek a földúton. Amikor valaki bement, a nyitott szandálba belement a homok, a por, akkor a rabszolgával megmosatta a lábát a vendégnek. Ha nagyon meg akarta tisztelni, akkor ezt ő végezte. Aztán a harmadik pedig, amikor már ben volt, akkor valami rózsaolajat vagy mirhát valamilyen olajat elővett, a fejére cseppentett a rabbinak egy pár cseppet, és az illó olaj aromája koncentrikus körben kiáradva betöltötte a helyet. Ez is szimbolikus volt, hogy így áradjon majd a bölcs tanítása a rabbinak, így részesüljön mindenki belőle. Hát ez az ember meghívta ugyan Jézust, de minimum gyanussá teszi számunkra a szándékát. Csak találgathatjuk, hogy hogy lehetett az, hogy akkor egyáltalán miért hívta meg, ha ennyire tiszteletlenül fogadja. És Jézus nem vágta be a durcást, akkor én be sem megyek. Hát ha ilyen a fogadtatást, akkor fogadj Isten, adjon Isten. Na, nézzük a következőt. Ha ma valaki eszik, egyet még lépje tovább, és utána majd vissza. Jó. Ha ugyennénk, úgy ettek volna mi, az asztal alatt van lába, tessék megnézni, Lukács milyen pontosan leírta, bement, és megállt Jézus háta mögött a lábánál. Tehát Jézusnak a lába a háta mögött volt, az asztal alá nem tudott volna bebújni. Ugyanis az volt a szokás, hogy általában egy patkó alakú étkező volt, és ilyen pici ferde divány vagy kerevet volt körbe, amire általában félkönyökkel rákönyököltek, a tálalás a nyitott U alakból történt, és Jézus is mondja, hogy együtt mártottak a tálba, tehát itt oda volt téve az étel, és akkor mindenkinek a lába, mondhatjuk, hogy a szélrózsa minden irányába kifele volt. Nagyon jól lehetett a kaja, mert el voltak az urak foglalva, olyannyira az evéssel, hogy nem vették észre, hogy ez az asszony ott hátul úgy bejött. Most lépjél vissza egyet. Ott jön az asszony a festő elképzelése szerint hátul. Itt van ez az U alatt, itt vannak a szolgák, akik fölszolgálnak. A másik oldalról innen nem látszik a lábuk, de azt lehet látni, hogy mindenki áthajol arról a kerevetről, az étkezőről. Hát majdnem ilyen svédasztalosra lehet ma gondolni, bár a szolgák azok kiszolgálták őket. Akkor menjünk a másik képhez. Na most itt látszik az, amikor az emberek arra fele fordultak akkor, itt viszont, most itt van az Úr Jézus. Itt van a gazda. Különben az ülésrend az kötött volt ma is. Az Zebedeus mama is tudta, azt mondta, Jézus az egyik fiam az egyes helyre hagy menjen, másik hely kettesre. Úgy volt jobbra egyes hely, balra egy kettes hely, jobbra kettő, hármas hely, négyes hely, így ment tovább. Hát itt a festő úgy rajzolta le, addig mindenki befelé nézett, és úgy van leírva, majd rátérek erre, hogy amikor az Úr Jézus megszólította a Simont a Miára fejébe, mert hogy tudta, neked is tudja, nekem is, és fölhangosította, leleplezte, és itt azt mondja, ettől kezdve Simonhoz beszélt, de többet nem nézett bele a szemébe. Mikor beszélünk, akkor keressük a tekintetét, a szemét annak az embernek, akivel kommunikálunk. És ha az előadó valahova néz, akkor a jelenlevők is oda lesznek csalva, arra kénytelenek nézni, meg van vezetve a szemük. Jézus, amikor beszélt Simonhoz, először ránézett. Utána levette róla a tekintetét, és elfordult a háta mögött levő lábához és az asszonyhoz, és attól kezdve a festő ezt akarja kifejezni, hogy ebben a pozícióban itt van az asszony, ebben a pozícióban Jézus csak ezt nézte, és azt kértette, ez meg alig bírta nézni, nézi ott a földet. Pedig neki most ezt kéne nézni, mert ettől az asszonytól tanulhatna. Itt megint csak a maga gyötrő gondolataival van. Micsoda nagy különbség. Ez hogy ment haza, meg ez hogy maradt otthon. Az Úr Jézus azt mondja, nézd ezt az asszony. Látod? Látod? Nézed? Nézed? Nem bírta nézni. Hát rituálisan tisztátalanná tették a házát, nagy takarítást kellett csinálni neki, zsidó embernek. Egy ilyen céda bejött. Hú, rosszul volt ez az ember. Mindenkinek a festő azt akarta kifejezni, hogy ez nem lehet igaz. Hát ez rabbi, ez mester, ez tanító. Ha ő lenne, már egy kérdőjel ment Jézusra, ha ő lenne. Ez az emögött az ördög van. Csak ugyanazt mondta az Isten. Hát nehogy már. A Bibliádra rátesz egy kérdőjelet, ha neki hiszel. De Jézus tudja a gondolatainkat. Azt mondja, ezt az asszony kérlek szépen nézed, és elmondja azt a három pontot, amit ez az asszony megtett vele. Akkor kinek a vendége volt Jézus? Hát ez a szerencsétlen, szerencsés asszonyé. Nagyon szerencsés volt. Ez hazament békességgel, ez meg otthon maradt békétlenül. Azt mondja, a te hited megtartott, a te hited meg elpusztít téged, el fogsz veszni, bele fogsz veszni a bűnödbe. Ez pedig azt mondja, a te hited. És olyan pontosan írja le Lukács, azt mondja, figyelj, én most valamit mondok neki, mert neki mondhatom. Olyan szívesen mondanám neked is, olyan szívesen mondanám neked, hogy a hited megtartott. Tehát te kétkedsz. Neked én nem számítok, te leírtál. Annyit én nem ismerted fel, hogy ki vagyok. És akkor azt mondja, hogy megbocsáttattak a bűneid. Ezzel azt mondta, te simán olyan szívesen mondanám neked is ezt. De neked nem mondhatom, neki mondhatom. Neked nem mondhatom. Maradnak a bűneid, maradnak. És tudjátok, ha a lábon hord el az ember egy betegséget, eljön az gyülekezetbe, hazaviszi a bűnét. Az szövődménnyel jár. Nem maradsz azon a szinten. Mindig rámegy egy lapáttal. Ugyanakkor az akaratot kérgesedik. Ha Jézus kopog és elküldöd, ahhoz azt kell mondani, nem, nem. Ez dacosnak kell lenni, meg kell keményíteni magad. Ha megint jön, akkor azt mondom, hogy nem és nem. Szóval ne gondold, hogy máskor könnyebb lesz megtérni, mint mikor Jézus szól. Akkor vagy olyan erőtérbe, vagy térerőbe, a kereszt erőterébe, ahol lelepleződik a bűn, ahol fölragyog a kegyelem, ahol a szabadulás órája üt. Lépjél egyet. Ez egy másik elképzelés, egy másik festőtől, ugyanilyen módon van. Itt van már a szolga, a kidobó legény lenne, mert Simon meg nem foglál egy ilyen nőt. Még az utcán az árnyékát is el szokták kerülni, mert mehetett rituális fürdőbe utána, ha az árnyéka érte. Tehát azt mondta itt most Simon, hogy még várjunk, mit fog mondani ez a rabbi. Ez egy ennek az elképzelése. Tovább. Ez megint egy hasonló elképzelés. Tovább. Ez ott maradhat. Akkor most vegyük végig. Szóval az Úr Jézus egyiket se kapta meg. Van egy meghívott vendég, van itt egy hivatlan vendég, ott van a gazda, és ott vannak a zúgolódók, mert hogy ők mindig ott vannak. Ott vannak az asztal körül, a Simonnal egyivásúak. Ahogy tegnap is le akarták a tegnapi történetbe, Zánkeus történetébe, mindenki. Károli még úgy fordította ezt a történet, hogy publikánus. A kánus az kutya. Tehát a nép kutyája az az adószedő. Így nevezi. Ez persze, hogy latinon keresztül jött így magyarba, de az annyira megvetették, akik ilyennel foglalkoztak. Tehát igazából négy csapat volt. Ezek voltak a tanakodók, az utolsók, akik magukban, Simon is magában, ezek úgy magukban morfondíroznak. Magukban gondolnak valamit, de a viselkedésük projíciája a gondolatot, mert a gondolatból lesz a cselekedet. A cselekedetből a szokás. A szokásból a jellem. A jellemből a sors. Ez a gondolatodnál indul. Ezért, ha Isten igéjét spájzolod idebe, akkor a gondolatod antiszeptikus befolyás alá kerül. Kezd el Istennel istenesen gondolkodni, biblikusan gondolkodni. Kezd el majd ezért az Isten igének a magja, ahogy ki kell, úgy cselekedni. Ha ezt többször teszed, ebből lesz a szokásod. Ha a szokásod lesz, ez meghatározza a jellemedet, és a jellemet pedig meghatározza a sorsodat. Ezt akarja a sátán is, pontosan ezt akarja. A gondolatodat kéri, a fantáziádat kéri. Majd szépen ott beindul minden. Először csak azt mondod, ez csak itt van házon belül. Igen. De onnan jön majd ki. Meg fog mutatkozni előbb-utóbb. Nem lehet titkos bűnöket elkövetni gondolatban sokáig, mert abból sok esetben beszédtéma is lesz, mert csorog egy kicsit a szív teljességéből a száj, amivel meg van töltve, ahhoz jön elő. Ez egy olyan szellemi törvényszerűség, amit a Bibliát ismerő emberek el szoktak fogadni. Aki nem fogadja el a Bibliát, ezt sem szokta elfogadni. Ez van itt egy összhang. De hát, mikor engem kinevetnek, hogy 21. században hívő vagyok, de mondom, figyelj, hát nem is egy helyre szól a jegyünk. Ahova én megyek, ott ez a rend, a trend. Ahova te mész, ott meg az a pokolba vezet. Én onnan már megmenekültem. Úgyhogy akkor most nézzük a történetben egy pár igazságot. Először is, ha jellemrajzot nézünk, itt van Simon, akiről annyit tudunk, hogy farizeus volt. A farizeus, az a szó, azt jelenti, hogy szeparált. Az elkülönültek, akik azért különültek el, hogy Istennek tetszőbb életet éljenek. Pál apostol is, ugye Saul korában, amikor még a zsidó törvények szerint élt, akkor azt mondja, a tökélyre vitte a farizeusi előírásokat. Mindent precízen igyekezett következetesen betartani, és a szándék nem volt rossz. Hát azt mondja, a nép nem tartja meg a törvényt, hát mi akkor összefogunk, és akkor hát egyébként a remeték, a szerzetesek mind valami ilyet gondoltak, hogy el kéne menni ebből a bűnös világból megszentelődni, csak hogy ahogy leírták a szerzetesek meg a remeték, a gondolatokban ugyanazok a paráznak gondolatok voltak, ha egyedül voltak is. Mert mitől változna meg az ember? Csak úgy magától? Azért, mert elkülönül. Szóval ez az ember, most körülbelül 5000 farizeust olvastam ebbe a korban. Ezek a farizeusok, ahogy mondtam, elkülönültek. Eleinte azért, és mindenki úgy is nézett rájuk, hogy ők a szent emberek, ők azok, akik ténylegesen meg akarják tartani törvényt. Később aztán már Jézus korára ez kiürült, és csak játszották az eszüket, és azt mondta Jézus nekik, egyetlen jó szót nem találsz a Bibliában. Tudjátok, hogy mikor ellenőriztem le? Egy pszichológus Szegeden, amikor ott szolgáltam, bekopogott hozzám, azt mondja nekem, jól olvasom én a Bibliát, lelkész úr. Ez még a 70-es évek végén volt. Hogy Jézusnak egyetlen jó szava nincs a farizeusokhoz. Hát mondom, én így nem jelenteltem ki, mert így nem néztem még meg. De ha érdekli, jöjjön el, és megnézzük együtt. Hát eljött. Bibliával és spirálkönyv fizettel minden hétfőn beállította megbeszélt időbe. Végigolvastuk az evangéliumokat vele, és kijegyzeteltük. És úgy találtuk, hogy igaz. Jézus nem szerette a farizeusokat? Erről nem lehet szó. Akkor miért van az, hogy nem tudott egyetlen jó szót szólni nekik? Hát azt mondta neki, figyeljétek, kívülről megmosátok a mosatlan, belül meg mosdatlan. Kívülről sterilek vagytok, úgy tűnik, mint a meszel sír, belül pedig rohadás. Hát ez nem hizelgő beszéd. Ezt sehogy se lehet úgy értelmezni, hogy most ez aztán dicséret. Na de most lehetett volna nekik azt mondani a szerencsétleneknek, te mester, ennyire ismersz? Hát én régóta játszom már, hiszem, de ha te tudod, ha tudod, hogy ez így van, akkor van még esélyem. Mit kell most csinálni? Azt mondtam, hogy Jézus, na most már kezdhetünk valamit. De amíg tagadod, amíg lehazudod a dolgait, te nem vagy olyan, csak mások gondolnak, Jézus nem téved. És testvérek, a alliterációkat szeretem. Jézus bárány, de bíró is. Ugyanaz a személy lesz majd az a bíró, akinek bele fogsz nézni a szemébe, és ő majd meg tudja mondani, hogy te ki vagy. És ha a bűneidet hozzáhoztad és megbocsátott, neki nincs memória kiesése. Meg fog ismerni. Ja, te vagy az, akinek annyit megbocsátottam. Úgyhogy rendben van a dolog. Fizettem, érted? Meg fog ismerni. Ja, vagy te vagy az, aki mindig mismásoltál, már majdnem megtértél. Valakinek rá lehetne írni sírfeliratként. Majdnem megtért. Egy nappal előtte meghalt. Kis híja csak. Szóval ez a Simon, hogy milyen ember volt, nem tudjuk. Jézus csodálójának is lehet, csak én feltételezést olvastam. Csodálója lehetett, és úgy gondolta, hát kicsit közelebbről megtiszteli, meghívja egy ilyen étkezésre. Aztán a másik, hogy lehet, hogy valami beépített ügynök volt a farizósok között, hogy hát ott több tanú előtt majd föltesz neki olyan kérdéseket, amivel ő megfogja. De hát rabbinak szólítja egyébként. A másik, hogy valami hazafias érzés volt, hogy ezt a jóképességi galileai féltelembert egy kicsit a nemzeti tudatra ráleveli, nem tudom. Akkor nézzük az asszonyt. Az asszonyról azt tudjuk, hogy neve sincs, azt tudjuk, hogy olyan helyre furakodott be, ahova nem hívták, nem enni ment, adni ment. De olyan vakmerő dologra szánta el magát, ami férfias tett. De néha gyávábbak vagyunk a férfiak. A hit az nem ismer határt. Jézus megdicsérte a szirofőniciai asszony hitét. Izraelbe se találta miatt. Na most mindegyikről le van írva, hogy Jézusról információjuk volt. Simon is már tudott valamit Jézusról, már hallott róla, ki tudja, hogy mennyit. Ez az asszony is hallott, és meghallotta, hogy itt van most, az ebbe a városba. Lehet, hogy már a tömeg szélén valamikor hallotta. De most így jött el. Hallottak róla. És mindig úgy így lehet válaszolni, dönteni, hogy megyek, vagy nem megyek közel. Zákeus kiment az utcára, hogy találkozzon vele. Inkognitóba akart maradni. Ez az asszony teljes nyíltságot bevállalt. Teljes nyíltságot. Tudta, hogy itt mindenki fogja látni, azt is tudja, hogy nagy ellenállásba, megvetésbe fog majd ütközni. Nem érdekelte. Egy érdekelte, hogy Jézushoz eljöjjön a bűneivel, mert elhitte róla, hogy neki ő rá van szüksége, megint dicsérte Jézus, a hitet hozott ide, a hited megtartott téged. És ezt a bátor tettet, mikor megtette, akkor odajött, és ahogy akkor is dónők nyakában ott volt egy fiolában ez a drága nárdus, amikor odaért Jézushoz, oda lopakodott a hátához, egy darabig valószínűleg nem vették észre, csak majd utána a hümmögésekről mondták, hogy nézd már, ki van ott, mit csináljunk most, ez botrány. És az asszony odament Jézus lábához, és amikor odament hozzá, egyszerűen megelőzték a sós könnyei. Ezek a katartikus könnyek, amire Jézus azt mondta, hogy itt kezdődik a boldogmondásoknál, ezek a makarizmák görögül, magyarul úgy mondhatnánk, hogy csak gratulálni lehet annak, aki már vagy még tud sírni a bűnei miatt. És itt a szenvedő szerkezetbe elbújt az alany, mert ők megvigasztaltatnak. Ki az alany? Az az Isten, aki ellen vétkeztek, ő megvigasztalja őket. Isten mindig bűnbocsátó Isten volt. Ő mindig irgalmas szívű Isten volt. Diadalmaskodik az irgalma az ítélet felett is, ha van megtérés. Még ha ítéletet mond is, de ha van megtérés, lásd Ninive. Ha van megtérés, visszavonja az ítéletet. Ha van megtérésed, visszavonja az ítéletet. Ez az asszony, amikor odaért, és az Úrus lábához, zavarában, ahogy jöttek a könnyek, nem hozott magával törülközőt, mert erre nem gondolt, erre nem készült. Hát akkor olyan dologot csinált, ami botrány a botrányban, hogy kibontotta a haját. Egy zsidó nőnek ezt csak a férje jelenlétében illett tenni, és botrányos volt ezt publikusan tenni. Már azzal is üzent a férfiaknak. Őt nem érdekelte. Tudta, hogy Jézusnak nincsen sikamlós gondolata, nincsen kétértelmű gondolata, se szava, se tekintete. Tudta, hogy Jézus nem fogja félreérteni. És akkor a kibontott hajával próbálta leszedni a rácsepegett könnyeket. Elgondoltam, hogyha egy nő nekem így odaérne a lábomhoz, én nem tudom, mit csinálni, meghalnék. Nem tudom, érzelmileg nem tudnám kezelni, mert én nem vagyok Jézus. De az Úr Jézus pontosan értette ennek az asszonynak a motivációját. Pontosan tudta, hogy ez belülről ki akar pakolni mindent. Mi már tudjuk, hogy a keresztnél van a bűntemető. Itt van a bűnbocsánat bank. Ide le lehet tenni minden szemetet. Veszélyes hulladékok vannak, alig tudják olyan helyre tenni, ahonnan nem köszön vissza. Tehát egy ilyen hely van. Egy ilyen hely van. Mert ahol mi élünk, ott mindig van szemét. Hallotta, hogy jön Jézus. Elment, megtette, kisírta ott magát, és ekkor, amikor mindenki most már ővele volt elfoglalva, Jézus átveszi a szót, és értékel. Értékel. Azt lehet mondani, hogy vannak heves bűnök, és vannak hűvös bűnök. A hűvös bűnök azok az intellektuális embereknek a bűnei, a beképzett, pökhendi embereknek a bűnei, akik lenézik a többit. Jézus beszélt a farizeus és a vámszedőről, bement a templomba, kihúzott mellé, azt mondta, na Isten, figyelt, észrevettél? Hát akkor, ha nem vettél volna észre, most sorolom, hogy ki vagyok. Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi. Ez a szemét meg nem bepofátlanodott ír a templomba. Hát mit keresel itt? Az a másik csak annyit mondott. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Itt a bűnös beszélt hallasz? Hát persze, hogy hallja. Megkapta azt, amit kért. Ez nem kért semmit a másik. Nem is kapott. Ez a Simon nem kért semmit. Nem is kapott. Kérsz tőle valamit? Itt vagy. Múlva bementem a gyógyszertárba. Előttem egy idős néni jön. Kérdezi a kiszolgáló, hogy mit teszik kérni. Hát tudja, amit a tévében hirdetnek. De hát mégis mi az? Hát tudja azt, hogy a tévében hirdetnek. Akkor bekapják a gyógyszert, és röhögnek meg, táncolnak és ugrálnak. Mondtam neki, néni, figyeljen már rám egy kicsit. Mondom, maga tudja, hogy azok miért ugrálnak? Mert lefizették őket. Mik fölveszik a reklámot? Mondom, nem tud maga otthon röhögni egyedül? Tudok én? Kiállt a sorba, és elment. Hát ezek a megtévesztő reklámok egyébként. Rengeteg, az ördög nagyon érti ezt, ezt a csúsztatásost. Mert az ördög mindig azt mondja, hogy hát Isten is ad neked valamit, de én überelni fogom. Még többet fog neked adni. És ez sose igaz. Hogy te is egy kicsit istenkedjél. Hát ezt ugye régtől megadta az embernek. Szóval vannak heves bűnök, és vannak hűvös bűnök. A heves bűnök általában az érzékiségnek a bűnei. Hozzáteszem, mind a kettő bűn. Nem úgy van, hogy egyikben az egy jó dolog, vagy fontos megtérni, vagy szükséges megtérni, másikból pedig nem. Minden bűn az Isten szívét sebzi. Minden bűn fáj az Istennek. Az embernek nem minden bűn fáj, mert ha minden bűn fájna, akkor az embernek elmenne a kedve a bűntől. A Biblia azt mondja, van ideig óráig való gyönyöre bizonyos bűnöknek. Ideig óráig való gyönyöre. Szóval ez az asszony, amikor itt megvallotta a bűnét, odajött Jézushoz, ő tudta, miért jön. A Bibliában és a Jézus viselkedésében, ha tanulmányozod, észre fogod venni, Jézus sokkal közvetlenebb és elfogadóbb volt a céhíres bűnös nőkhöz, utcanőkhöz, vámszedőkhöz, mint a sminkelt farizeusokhoz. Nem falazott neki, aki házasságtörésen rajta kaptak, és jöttek oda a férfiak, na Jézus mostan, most vagy Mózest, vagy a saját véleményed, akármelyik megfogunk. És amikor Jézus azt mondta nekik, hogy semmi, nem mondott, lehajolt, írt. Ennyit írt Jézus a földön, többit a szívekbe írta. Ennyit írt a földre, senki nem tudja, mindenki találgat. Nekem azt tetszik legjobban, mikor ezek a lelkiismerettől megszólalva, ezek a férfiak eloldalottak, lehet odaírta az elsőnek, hogy Jóska, te ezzel a nővel voltál ekkor. Jézus mikor fölegyenesedett, azt mondja, a vádlóid, mint a többen lettek volna. Senkinek nem volt tovább ereje, hogy az első követ tegye. Mert Izraelben nem volt ügyész, vádemelő, ott a tanú volt a vád képviselője, és a kollektív hóhérságban ő dobta az első követ, és mindenki is együtt takarították ki a gonoszt. Ez volt a menet. Akkor azt mondta Jézus, mondhatta volna neki, ennek az asszonynak, na most én beszélhetek, tudod? Én most elítélhetlek. Mert nekem nincsenek olyan ügyei, mint ezek az uraknak volt. Én kezdhetem a kövezést. De azt mondta neki, hogy senki nem ítél el téged. Én sem. Csak nem mondja, hogy viszlát, hanem eredj el, és ne folytasd. Honnan volt ereje? Hát ebből a bizalomból. Ebből a bizalomból volt ereje, hogy nem folytatta. Mert Jézus feloldotta, megbocsátott neki. Ahogy Jézus bánik a bűnösekkel, ez már mind a keresztnek a tőkéjéből banki kifejezése. Abból a bűnbocsánat bank mindent tud finanszírozni. Ez a kegyelmi. Szóval itt van egy illusztrációs kellékem. Ki tudja megmondani, ez mi? Szívószál. Egy jó forma tervezett, kellemes a látványa, a színe. Még gégecsövet is tettek bele. Ez aztán szóval egy kicsit mérnöki tudás. Ez az egyik. Ezt úgy kell elképzelni, ez egy drót, hogy olyat már egyszer behoztam az utcáról ténylegesen, és megjártam, mert letörtem egy rozsdás kerítédrótból, és amikor így elővettem, akkor pergett a rozsda a Bibliámra, a jegyzetemre, az ingemre, és akkor később majd beletettem egy zacskóba ezt, mert tudjátok, hogy a rozsda az a bűn. Ezen nincsen rozsda. Úgy tűnik, hogy ez nagyon jó. De ha áramot akarsz vezetni, a rozsdás dróton még van vezetőképesség, ez a hit. A műanyag embereken nem megy. A jó emberekben nincs hit. És nagyon jó emberek. Csak éppen nem hisznek, és nem tudnak hinni. Hozzáteszem, a rozsda nem játék, mert úgy el tudja enni a drótot, hogy elemeire hullva szétesik. Egy idő után teljesen kinyírja. Ha csak nem jön a hemorrájt, tudjátok mi a hemorrájt, a férfiak talán tudják, az a rozsda átalakító, így reklámozzák, és rájöttem, hogy ez nem pontos, mert minden reklám csúsztatása van, a rozsdából még egyszer nem lesz vas. Csak megállítja. Tovább nem mehet. Tovább nem mehet. És a rozsdát közömbösíti. Ennek az asszonynak az élete rozsdás volt. Nagyon rozsdás volt. De a hit még átment rajta. És a hitéből megtisztult. És a Jézus vére meggyógyította. Ez szebb. Szebb. Vannak ilyen műanyag emberek. Ezek voltak a farizeusok. Ezek nem hisznek igazán. Ezek elszórakoznak a vallással. A bűnöket pedig altatóval használják. Akik viszont rájönnek, hogy ők bűnösek, azoknak szükség van. Szükség van a szabadítóra. És ez az asszony. Azt mondta Jézus, hogy a bűnösök, a vámszedők, az utcanők, a paráznák megelőznek titeket az Isten országába. Nem azért, mert olyanok, hanem annak ellenére, hogy olyanok elfogadták a kegyelmet, és megtisztultak, megtértek. Mindegyik a megtéréssel lett alkalmas arra, hogy az Isten társaságában legyen. Azt az éneket, amit először énekeltek, kielemeztem, mert sértette egy kicsit a teológiámat. Aztán rájöttem, hogy az énekíró pontosan fogalmazott, hogy megnyugodtam. Ugyanis, ha azt mondod a testvérednek, hogy testvér, akkor ő mit fog mondani neked viszonosan, hogy te testvérem vagy. Ha a földön van egy jó barátod, akkor ha azt mondom, hogy barátod, akkor vissza mit fog mondani, hogy barátom. De ha Isten azt mondja, hogy én úgy bánok veled, úgy lealacsonyodok, olyan közel megyek, ahogy egy baráthoz szokás, ezt csinálta Ábrahámmal, ezt csinálta Mózessel. De egyik sem mondta, hogy barátom, kellene egy kicsi beszélgetni. Nem, ez nem viszonos. Az, hogy ő úgy bánik, azt mondja Jézus, hogy én nem úgy bánok veletek, mint a szolgákkal, hanem úgy beszélek hozzátok, ahogy egy barát szokott a barátjával. Olyan dolgokat mondok el nektek. Az ének tisztázza, hogy barátnak hív. Nem én hívom magam, nem én, ő hív engem. Ő tekint úgy kezel, mint ahogy egy barát a barátját. De én nem kezelhetem barátomnak őt. Nekem uram, és megváltom. Nem lehetünk. A barátok egy szinten vannak. A miniszterelnök azt mondaná egy 5 éves fiúnak, barátom, fogjunk kezet. Hazamenne, nem mostnak kezet, és mondaná, barátom a miniszterelnök. Nem barátja. Baráti gesztust fejezett ki felé, és annyi. A Szentírás elénk tárja, hogy itt van egy lehetőség. Na most, Jézus, mikor elmondja ezt a csodálatos illusztrációt, úgy szeretem, szerintem Nobel-díjat adnának neki a példabeszédet, amely ilyen példázó tanmeséi, amiket ő kitalált, hogy egy igazságot szemléltessen. Azt mondja, a hitelezőnek volt 2 adósa, egyik 10-szer annyival tartozott, másik, mint a másik. Hát ebből lehet tudni, hogy most azt mondja Simon, te biztos legalább 10-szer jobbnak tartod magad, mint ez a nő. Akkor legyen így. Akkor te vagy az 50-es, ő az 500-as. Most akkor figyeljetek, akik itt a 4 fal között vagyunk. Kedves 500-asok, kedves 50-esek, kezdve a szószéktől. Hogy fogtok kimenni? Hogy fogtok hazamenni? Hogy fogtok Jézustól távozni? Ha valaki megy az állomásra, és 50 centire volt az utolsó kapaszkodó, elérte volna a vonatot. Nem ért el. Hát azt mondja, lekéstem. Hátra néz valaki, 5 méterre lemaradt. És azt mondja, lekéstem, de maguk hogy lekéstek. lehet lemaradni, meg jobban lemaradni, meghalni, meg kicsit meghalni, meg nagyon meghalni, vagy egy másik kép. Ha valaki a Duna vízszintje alatt 50 centire van, vagy 5 méter mélyen van, és egyiket sem menti ki, melyik éli túl jobban? Tehát mindenki, mindegyik bugyborékolni fog. Nem is sok idő múlva. Tehát ha a bűnösök egymáshoz hasonlítják, az adósok egymáshoz hasonlítják az adósságot, akkor az még adósság marad. Matematikusok, gyerekek, figyeljetek ide. 50-ből, vagy 500-ból elveszünk 50-et, mennyi marad? Hangosabban. Ha 500-ból elveszünk 500-at, mennyi marad? Nulla. Ha 50-ből elveszünk nullát, mennyi marad? Ez történt. Marad. Lehet, hogy 50-es vagy. Lehet, hogy nem vagy olyan bizonyos fokig, biztos, hogy nem vagy olyan. De nem azon múlik. Az a lényeg, hogy sztornózva lett-e a bűnöd, vagy nem? Mert ha igen, akkor azt mondta Jézus, nézed ezt az asszonyt, nézed, na nézed. Neki azt mondom, a hited megtartott téged. Neked nem mondhatom, mert nem tud megtartani, mert nem hiszel. A másik azt mondja neki, hogy előttem mondta, hogy megbocsáttak a bűneid. Mert azzal a hit kiderült, hogy a hite, nem a szeretete, a hite vitte erre rá. Ami kiváltotta a hálát, a szeretetet is. De a hite az volt az első. Egyébként az ész mindig lépés hátrányban van a hittel. Utána pedig azt mondja harmadikként, hogy eredj el békességgel, a sálommal. Neki is mondtam volna, Simon, maradj itthon békességbe. Ez az ember azokkal a haverjaival, akivel ott volt az asztal körül, hát nem tudom, milyen nagy kupak tanácsot tartottak, mikor Jézus elment. Na, ezt is érdemes volt meghívni. Pedig, ugye ez a szó, ezzel is kifejezi már az iróniát, hogy érdemes lehetett volna. Érdemes lehetett volna vele elrendezni a bűneimet. Jézus, mikor meghívást kapott, azon leírva, bement. De Jézus egyszer kiment. Amikor bemegy, becserkész, akkor várja tőled a választ. És akár 500-as vagy, akár 50-es vagy, ő kész neked megbocsátani. Kész neked. Tudja, hogy bűnbocsánatra van szüksége. Ahol sekélyes a bűn felismerése, ott sekélyes a szeretet. Tehát aki bagatelizálja a bűnét, amikor Isten megbocsát neki, akkor bagatelizálja, vagy ilyen mértékű lesz a visszhang, a szeretete, a ragaszkodása, a megbecsülése. Ha viszont valaki nagyra értékeli, fölfogja, hogy a bűn az nem játék, az olyan, mint a rozsda, az széteszi a lelkünket elemeire, és kinyír. Szóval vannak heves bűnök, vannak hűvös bűnök, mindkettőből meg kell térni. Hallottam egyszer, hogy valaki tartozott valakinek, és a lámpánál állt egy városba, várta, hogy zöldre vált a gyalogátkelőnél, és már többen odajöttek, nézegetett minden irányban, mert jó idő. Látja, hogy a hitelezője ott áll hátul a sorba. Átszaladt a piroson, mert nem akart vele találkozni. Az meg kiabált, hogy János, azért jövök utánad, hogy elengedtem a tartozásod. Érted? Azért jövök utánad, fut Isten az ember után. Fizetve van, fizettem. A Biblia azt mondja, hogy az Isten ellen bűn, vagy az ember embernek, ha ember ellen vétkezik, az tartozás az Úrnak. Azzal adósa lesz az Úrnak. Adóság a bűn. Hát most majd imádkozni fogunk. Kedves 50-esek, kedves 500-asok. Most Jézus közelébe vagyunk. Ő kész megbocsátani. Nem tudom, hogy mondjam, hogy annyira szeret az Isten, hogy fölajánlja neked. Örömet elik abban, ha megbocsát. Miért érdemes megbocsátani családba is? mert szent a béke, és az nagyon jó. Mindenki jól jár. A kapcsolat meggyógyul, ez benne a jó. És Isten tudta, hogy mire teremtette Ádámot és Évát. És Krisztusban van ez a rehabilitáció, amikor ahhoz el kell engedni az akadályt, a bűnt. Egyébként az önelégültség az elzár Istentől. A szükségérzete viszont megnyitja az ajtót a bűnbocsátó Istenhez. És a szeretetnek legnagyobb dicsősége, hogy szükség van rá újból és újból megbocsátani. Szükség van rá. Mi bűnbocsánatból élünk. Akik nem váltak el házasok, azért vannak együtt, mert mindig megbocsátanak, nem? Mert ez normális. Lehet, hogy nem vagyunk benne normálisak, de ez normális. Ettől vagyunk szerintem normálisak. Hogy bírtad ki ezt az asszony, ezt a férfit 50 évig? Hát úgy, hogy megbocsátottunk egymásnak, mert a szeretet összefogott. Annyi kötelékkel, és hányszor megbocsátsz, az mindig egy kötelék, mint egy sodrony. Mindig erősebb, mindig erősebb, mindig erősebb. A szeretet, a békesség köteléke és a szeretet fonata. Most hagyjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Elmondok egy egyszerű imádságot, amit valaki életében most mondhat először, vagy úgy érzi, hogy újból, mert valahol megtalálta magát az 50 és az 500 között. Kérem, hogy senki ne mondja, csak hallgassa, mert még egyszer el fogom mondani, és ha az ámen után valaki azt mondja, Istenem, ez lehet az én imám, őszintén, hittel tudom mondani, és akarom, akkor majd mondja velem. Lassabban, tagolva mondom, nem szükséges, hogy hangosan mondja. Isten azt megérti a szívében, ha ezt mondja. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy te meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépőt szerez a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtte szívem ajtaját, kérlek, jöjj az életembe. Bocsásd meg minden bűnömet, és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, töltsd be szent lelkeddel, és mostantól kezdve vezesd és urald az életemet. Ámen. Maradjunk így meghajtott fejjel, és aki arra jut, hogy akarja velem mondani ezt az imádságot, nem nekem, hanem az Úrnak, ő azt megérti, az mondja a szíve mélyén. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy te meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépőt szerez a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtted szívem ajtaját. Kérlek, jöjj az életembe. Bocsásd meg minden bűnömet, és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, töltsd be szent lelkeddel, és mostantól kezdve vezesd, és urald az életemet. Ámen.